Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 65. Zsoltár első versét. A 65. Zsoltár első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Foglaljunk helyet, testvérek, és így énekeljük a 256. dicséretünknek első, második, harmadik és negyedik verseit, tehát a 256. dicséret első négy versét. Az első vers így kezdődik: irgalmaz, Úristen, immáron én nékem.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szólít bennünket ma az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetéből, a 17. fejezet 22. versétől a 28. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassuk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetének 22. versétől így szól Isten igéje. Pál ekkor kiállt az Areopágusz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hát, ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony, az ő nemzetsége vagyunk. Amen. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem értsük és befogadjuk annak üzenetét. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, téged sokan ismeretlen, láthatatlan Istennek vélnek és gondolnak, holott hallott ige is emlékeztet minket arra, aki tanulmányozza a világot, aki belegondol a dolgok működésébe, az általános kijelentés által sok mindent megtudhat rólad. Mégis, Urunk, az emberek jelentős része, sőt, köztük gyakran mi magunk is, nem lát téged, nem látunk téged. De köszönjük, Urunk, hogy miközben vétkeink miatt ott van ez az átléphetetlen fal közted és közöttünk, mert nem ismerünk téged, nem tudunk megismerni téged pusztán a magunk értelme szerint. Te úgy láttad jónak, hogy kijelented magad legteljesebben a te egyszülőd fiadban. Te úgy láttad jónak, hogy adott számunkra a hirdetett igét. Te úgy láttad jónak, hogy kézbe vehetjük az írott igét, a Szentírást, hogy Krisztus a Biblia és az ige hirdetés által igazán megismerhessünk téged. Urunk Istenünk, ezért hálásak vagyunk neked minden minket megszólító igéért és üzenetért, amely rólad tesz bizonyságot, amely megismertet téged velünk. Köszönjük neked, Urunk, a megértett és megélt igéket. Szükségünk van, Urunk, hogy lássunk téged, mint gondviselő, megváltó és megszentelő Urunkat. Istenünk, hálával jöttünk ide a te házadba. Hálával az életért, az életünkért. Hálával azért, hogy gondoskodó szeretetedből sok mindent kaphattunk az elmúlt héten is. Hálával azért, hogy velünk voltál akkor is, amikor nehéz időket éltünk. Köszönjük jóságodat, erőtlenségeinkben megnyilvánuló erődet. Megállunk előtted, Urunk, a magunk vétkeivel is, hogy nem látunk téged úgy, ahogyan láthatnánk, hogy nem hiszünk és nem bízunk benned úgy, ahogyan bízhatnánk, hogy bár gondoskodó Istennek vallunk téged, mégis aggodalmaskodunk a jelenünk és a jövendünk felől. Urunk, te azért gyűjtöttél minket össze, hogy gyülekezet legyünk előtted, hogy egyház legyünk, hogy a te választott népetként élve ebben a világban igédből táplálkozzunk, hitben éljünk, és engedelmeskedjünk neked. Kérünk, Istenünk, áld meg mostani együttlétünket. Add nekünk igédet az Isten tisztelet és a gyermek Isten tisztelet közösségében. És add, hogy így hitünk növekedjék, és neked való engedelmességre köteleződjünk el. Kérünk, Urunk, légy itt közöttünk, és szólj hozzánk a te igédben. Krisztusért kérünk, a Szentlélek által. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 274. dicséretünk első versét énekeljük. 274. dicséretünk első verse így kezdődik. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteletem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével szeretném az ő üzenetét hirdetni, írva található Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelében a 8. fejezet 35. versétől a 39. verséig tartó igeszakaszban. A római levél 8. fejezetének 35-től a 39. verséig így szól Isten igéje. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Vagy üldözés? Vagy éhezés? Vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! K.T. magyarázatos Isten tiszteleteink rendjében a gondviselő Istenről szeretnék ma bizonyságot tenni előttetek. A mindenható Isten, akire atyaként tekinthetünk, nem csak teremtünk, hanem gondviselünk is. Mit is jelent a gondviselés? Azt gondolom, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk a templomban, az Isten házában, gondviseléssel megbízott emberek vagyunk. És mindez nagyon sok feladatot ró ránk. gondviselők vagyunk a családban. Az a dolgunk, hogy a mieinkért, a szeretteinkért felelősséget vállaljunk. Ezért igyekszünk minél jobb döntéseket hozni. A szeretet, a bölcsesség, az előrelátás, az igazságosság jegyében. Gondviselői vagyunk a lakásunknak, a kertünknek. Gondviselői vagyunk nagyon sok mindennek, és tudjuk jól, mennyi és milyen szertágazó feladatot ró mindez ránk. De így is van ennek a rendje, már a teremtéstől kezdődően. Az Isten azért helyezte az embert a világba, hogy azt a kertet művelje és őrizze. Gondviselője legyen. Ilyen értelemben és csak ebben munkatársa és eszköze az Úristennek. Tehát amikor ki-ki közülünk végzi a maga dolgát, a maga feladatát, az élet különböző területein, valójában az Isten gondviselő munkájába építetik be, tőle kapott felhatalmazással és feladattal. Komoly feladat ez. Komoly feladat, mert érezzük ennek a nehézségeit, érezzük azt, hogy sokszor mennyire pattanásig feszülnek az energiáink, a lelkünk abban, hogy minden feladatunknak maximálisan meg tudjunk felelni. És nem elég összefogni a dolgokat, hanem építeni kell, előre kell lépni. A legtöbb ember úgy gondolkodik, hogy ebben nincs szükség az Isten segítségére. Megtanultuk menedzselni, kezelni az életünk dolgait, és ez bizonyos fokig rendjén is van, de az Isten nem magunkra hagy ebben a dologban. Nem azt mondja, hogy én odaállítottalak téged abba a családba, abba a munkába, abba a feladatba, és majd én nézem, hogy te hogyan boldogulsz ezzel a feladattal, hanem az Isten azt mondja, én továbbra is ott vagyok melletted, mögötted, ott állok a te gondviselődként, és számíthatsz rám. Persze az Isten sokszor a bajban jut az eszünkbe. Akkor rögtön megtaláljuk a gondviselő Istent. Akkor rögtön kérünk tőle segítséget. Nem is ez a kérdés, sokkal inkább az, hogy mi történik utána. Amikor elmúlnak a nehéz idők, amikor túl vagyunk egy nagy kihíváson, egy nagy feladaton, az életünknek éppen aktuális nagy nehézségén. A legtöbb ember számára az Isten gondviselő a nehéz időkben, de nem a mindennapokban. A mindennapiról azt gondoljuk, hogy megy az nekünk magában is. Bocsánat a kicsit sántító példáért, az Istenre, mintha tűzoltóként számítanánk. És csak akkor, ha baj van. De a tűzoltóról tudjuk, megint nagyon egyszerű példa, nem akkor kezdi el megtanulni, hogy kell tüzet oltani, amikor beérkezik a hívás. Az már régen rossz lenne. Hanem előtte fölkészül a feladatára. Mi pedig sokszor úgy vagyunk, amikor baj van, kell az Isten, amikor nincs baj, megy egyedül is. A gondviselő Istenről tesz bizonyságot Isten igéje. És erről szól a Heidelbergi KT mai szakasza is, a 27. kérdés felelet a következőképpen. Micsoda az isteni gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelenlevő ereje, amely által mennyet és földet, minden teremtménnyel együtt saját kezével fenntartja, és úgy igazgatja, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység nem történetesen, nem véletlenül, hanem az ő atyai kezéből jön. Állandó, folyamatos ráhagyatkozás az Istenre. Bizalom, remény, a jelenben és a jövendőben. Úgy is föltehetném a kérdést, testvérem, amikor gondviselőként vagy ott a feladataidban, ki a te gondviselőd? Vagy mindenhatónak gondolod magad, és azt gondolod, kézben tudok tartani, és el tudok intézni mindent? A gondviselő Istenbe vetett hit azt jelenti, hogy az életem, a környezetem, az egész világ ott van az Isten kezében. És azt üzeni nekünk, hogy ő mellettünk van a nehéz időkben is. Sokszor vagyunk úgy, azt mondjuk, nincsenek terhek. Nem kell ezeket a terheket fölfújni, majd megbirkózunk mi ezzel. Majd megoldom én magam. Mások azt mondják, éppen az életemnek a nehezebb, a kihívás jelentő szakaszaiban nem látom az Istent. Hol van az Isten? És ezért születik meg sok olyan sóhaj, vagy éppen imádság, csak most lássam meg az Istent. Mi a gondviselés? Istennek mindenható és mindenütt jelenlévő ereje. Nincs olyan élethelyzet, amikor ne lenne ott mellettünk az Isten. Az, hogy én éppen bajba vagyok, az, hogy én éppen a mostani kihívásaimmal küszködök, azokat hordozom, az nem korlátozza az Istent. Az én bajom nem távol tartja az Istent, hanem éppen, hogy azt jelenti, hogy ott abban akar közel jönni és megsegíteni. Mindenható és mindenütt jelenlévő ereje a gondviselés hatni tud rám, hatni tud a környezetemre. Ő tartja kézben a dolgokat, nem a véletlen. Nem a sorsszerűség, nem az, hogy úgy gondoljuk, rosszul értelmezve a predestinációt, hogy az Isten mindent előre úgy tervezett el, hogy ekkor is akkor pontosan úgy kell történni a dolgoknak. De gondviselőként ott van mellettem. Itt a római levélben Pál apostol csupa-csupa nehézségről beszél. Nyomorúságról, szorongattatásról, üldözésről, háborúságról. Olyan élethelyzetekről, amit a római keresztényeknek el kellett hordozniuk. Olyan helyzetekről, amik összetörik az embert, és amik még az ember hitét is veszélybe sodorhatják. Még megtörténhetne az is, hogy az ember ilyenkor panaszkodik, már-már perel az Istennel szemben. És még ennek is helye van. Mint ahogy Jób perelt az Istennel szemben, amikor mindenét elvesztette. A családját, a vagyonát, az egészségét is, csak az élete maradt meg neki. De testvérek, a gondviselő Istenbe vetett hit, a nehéz idők együtt azt jelentik, hogy az Isten ott meg akarja mutatni az erejét. A rossz és nehéz idők nem azt jelentik, hogy most távol van az Isten. Nem azt jelenti, hogy az Isten nem szeret. És nem azt jelenti, hogy az Isten most tehetetlen. És még azt sem jelenti, hogy azért élek nehéz időket, mert most bűnösebb vagyok talán, mint máskor voltam. Nem szakíthat el semmi az Isten szeretetétől. Az Isten tudja nagyon jól, mi az, ami nehéz, és mi az, ami megpróbálhatja a hitünket. És ezért két nagy-nagy példát ad elénk az Isten. Elénk tárja a szenvedő Krisztust. Nem szakíthat el semmi az Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban. A szenvedő Krisztust állítja elénk az Isten. Hogy legnagyobb megpróbáltatásaink között is bizonyosak legyünk arról, hogy az Isten minden szenvedést kiált értünk. Az én szenvedésem nem lehet nagyobb, mint az övé. És meg tud tartani benne. És ha valaki azt mondaná, hogy de hát Krisztus Isten is volt, meg ember is, de én csak ember vagyok. Akkor ott van Jób, a már említett Jób példája, aki végigment ezen a lelket és testet próbáló úton, valóban elvesztve mindenét, de a gondviselő Istene megmaradt. És erre építve tudott új életet kezdeni. Gondviselő Istenünk van. És ezért most arra bíztat az Isten igéje, hogy nézz magadba és gondold át az életedet. Mi az, amit itt és most, ezekben a napokban, ezekben a hetekben nehéznek tartasz? Mi az, ami szorongat? Mi az, ami aggodalommal tölt el a jelent vagy a jövőt illetően? mert azokban az Isten különösképpen meg akarja mutatni a kegyelmét. Mert ő mellettünk van a nehéz időkben is. A gondviselés Istennek mindenütt jelenlevő és mindenható ereje, és ő közel van. Nem kell, hogy összetörjünk, és nem kell, hogy elszakadjunk tőle. Sőt, mivel gondviselő Istenünk van, ez az ige másik üzenete, nem elszakadnunk kell tőle a nehézségeinkben, hanem megerősödni benne. Azt gondolom, Pál apostol és rajta keresztül az Isten igéje úgy szól, hogy tökéletesen ismeri a 21. századi embert. Azt az embert, akik mi vagyunk, akik annyira könnyen föladunk sok mindent, annyira könnyen hajlamosak vagyunk dolgokat hagyni, elszakadni és elmúlni. És tudja Pál apostol, ismeri a hívő ember lelkületét is, hogy a megpróbáltatások talán rövid távon nem is annyira, de hosszú távon elszakíthatnak minket az Istentől. Tudja jól, hogy az ember életében ott van az elszakadás lehetősége bármikor Krisztustól és a gyülekezet közösségétől. Ezért nagyon komoly kérdés mindig az a nehézség, amivel küzdünk. Nem az a megoldás, hogy az életünk nehéz ideire azt mondjuk, hogy nem komolyak ezek, nem kell ezzel foglalkozni, mert elszakadás lehet belőle. Még Istentől való elszakadás is. Nem az a megoldás, hogy nem veszünk tudomást róla. Nem szakíthat el semmi az Isten szeretetétől. Azt mondja ez az ige testvérek, hogy az Isten és az ember elszakíthatatlan egymástól. Persze úgy, hogy az Isten önmagában is létező, neki nincs szüksége az emberre ahhoz, hogy létezzen és teljes legyen, de az ember végtelenül függ az Istentől. Mi Istentől függő létezők vagyunk. Teremtettségünk okán. Az Istentől függünk. Miért is? Mert minden az Isten kezéből jön. Eső és szárazság. Termékeny és terméketlen esztendők. Talán, ha ma írnák a KT-t, azt mondanák, gazdasági válságok és fellendülő időszakok. Étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, minden az Isten kezéből jön. A lehetőségünk az, hogy azt gondoljuk, csak én vagyok. Én, mi emberek és a közösségünk megold mindent. Mi vagyunk a mindenhatók. A világ nagy része így gondolkodik. A másik, hogy elkezdünk ráhagyatkozni az Istenre. Ráhagyatkozni arra, amit az ő igéjében mond nekünk. Ráhagyatkozni Krisztusra. Úgy, ahogy azt is meg kell tanulnia annak az embernek, aki most tanul úszni, hogy tudja úgy elengedni magát, felfeküdni a vízre, hogy semmit ne kelljen tenni. Mert a víz fenn fogja tartani. Így kellene tanulnunk ráhagyatkozni az Istenre. És ez a dolog egyébként nekem nagyon nehezen megy, de állítólag meg lehet tanulni. És amikor megtanulja az ember, akkor egyszer csak azon kapja magát, hogy nem ment ez eddig. És ilyen az isteni gondviselés. Meg kell tanulnom ráhagyatkoznom az Istenre. És egyszer, amikor megélem ezt, hogy az Isten tényleg fenntart, és az Isten hordoz, akkor bennünk is az a kérdés lesz, hogy nem ment ez eddig. Mennyivel egyszerűbb így? Meg kell tanulnunk ráhagyatkozni az Istenre. A nehézségeinkben különösképpen nem elszakadni tőle, hanem megerősödni benne. Mert azt mondja ez az ige, amikor Pál apostol nyomorúságról, szorongattatásról, üldözésről beszél, hogy az ember és a keresztény ember nem érinthetetlen a bajoktól. És ráadásul még el is tántorítható az Istentől. Nem azt mondja, hogy a gondviselés azt jelenti, hogy az Isten egy falat húz, és semmi nem ér el hozzánk, hiszen jóval több minden elérne hozzánk, jóval több nehézség, ha az Isten nem lenne ott gondviselőként. Hanem azt mondja, Bármely időben
ott vagyok melletted.
Nem problémamentes életre hív az Isten, hanem arra, hogy a nehézségeinkben hagyatkozzunk rá. Mit mond az ige? De mindezekben diadalmaskodunk. Vannak, akik elbuknak. Vannak, akik nem tudnak megküzdeni az életük éppen mostani kihívásaival, az aggodalmaikkal, a terheikkel, és belekövülnek és belekeményednek. De a keresztény ember győzhet. De a keresztény ember diadalt arat ezekben a helyzetekben. Viszontagságokban tűrést tanulhatok, és megélhetem azt, hogy az Isten kezében a nehézségekből örömök és bizonyságok, megtapasztalások lesznek. Az ember, a keresztény ember szenvedhet szükséget, lelki szükséget, üldözést, háborúságot, még a hite miatt is, de ez nem azt jelenti, hogy az Isten nem gondviselő Isten, hanem hogy azokban jön közel hozzánk. Eszünkbe juthat a magvető példázata. Amikor Jézus elmondja, hogy az egyik földbe esett mag, az kihajt ugyan, de az egyiket megfojtják a mindenféle gyomok, a másik meg nem tud elég mélyre menni, mert kősziklák közé esett. És akkor a magyarázat úgy szól, hogy a világ gondja és a gazdagság csábítása, vagy ha üldözés támad az ige miatt, az Isten útja miatt, az elszakadhat az embertől, elszakíthatja az embert az Istentől. De nem kell, hogy így legyen. Régi és mai korokban, amikor üldözték a keresztényeket, és amikor üldözik a keresztényeket, pontosan ezt élik meg, hogy az üldözéseimben ott van az Isten. Hogy bár lehet, hogy bizonytalan a holnap, így élték meg a Római Birodalomban a keresztények, és így élik meg távoli országokban, ahol üldözik a keresztényeket, már egy Biblia birtoklásáért is börtön és kényszer munka tábor a büntetés, hogy az Isten gondoskodik. És mi pedig itt vagyunk a magunk puhává lett európai kereszténységével, a magunk életének hozzájuk képest egyszerű voltával, és nem tudunk ráhagyatkozni a gondviselő Istenre. Végezetül pedig, testvérek, az Isten átformálja azt, ami rossz. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem szakíthat el az Isten szeretetétől. Mert a dolgok egyszerűen mások, ha az Isten kezében vagyunk, mint ha azon kívül lennénk. És a dolgok is mások, ha Isten kezéből vesszük el, mint ha tele lennénk zúgolódással. A halál, amiről itt az ige beszél, Isten nélkül veszteség, végesség és legyőzhetetlenség. Az Isten kezében élve, gondoskodó kezében élve a halál, veszteség és fájdalom, de nem reménytelenség, mert Krisztus legyőzte a halált. De talán furcsa, az élet is elszakíthat az Istentől. Mert azt gondolom, hogy most úgy kell élnem, hogy ezért, azért, amazért küzdök, anyagiakért, anyagi értelemben, ebben, abban találom meg az életemet, vagy éppen a jólétemben gondolom azt, hogy elértem mindent, és akkor azt szakít el. Nem kell, hogy elszakítson. Ha úgy tekintek rá, mint Isten ajándékára, akkor nem elbizakodottként vagyok ott, hanem úgy, mint aki tudja, szegénység is és gazdagság is, élet is az Istentől van. És ott vannak a földön túli erők, amelyek léteznek, amelyek hatnak ránk, de az Isten nagyobb. Nem a sors, nem a végzet az, ami irányít minket, hanem a mennyei Atya. És nem szakíthat el tőle sem jelen, sem jövendő, sem a valós mostani terhek, sem a félt jövő, talán negatív kilátásai. Mert ott az Isten lesz velem, a gondviselő Isten, a maga munkájával. De testvérek, hadd mondjam azt,
mindez még semmi ahhoz, amit az Isten adni akar. Mert az Isten szeretete legteljesebben Krisztusban jelent meg. Miközben az ige arról beszél, hogy mindezek a terhek az Isten számára annak a terepét jelentik, ahol ő megmutatja gondviselő szeretetét, végig arról beszél, hogy Krisztus szeretete a teljes. De sokan csak a gondviselő Istenig jutnak. Nem győzöm újra és újra hangsúlyozni. Jussatok el a gondviselő Istentől, a megváltó Krisztusig. Azt mondja, ha Krisztusban vagytok, akkor nem szakíthatnak el ezek a terhek és kihívások titeket az Istentől. Krisztusban teljes az isteni szeretet, mert a megváltás megtörtént, de személyessé kell lennie mindnyájunk életében. És hogyha átéljük a megbocsátást, a megváltást, a bűneinknek az elengedését, akkor tudjuk, hogy mindent megtett értünk Krisztus. És ahhoz képest a mindennapi terhek, a mindennapi kihívások jóval könnyebbé válnak. Mert ha az életemet meg tudta menteni Krisztusban, akkor meg tudja tartani a földi életemet is a mostani körülmények és nehézségek között. Ezért el kell jutni a gondviseléstől a megváltó Krisztusig. Kedves testvérek, gondviselő Istenünk van, aki mellettünk van a hétköznapokban és a rendkívüli időkben is. A nehéz idők megpróbálnak mindannyiunkat. Hívőt és Istentől távol élő embert egyaránt. De mi tudjuk, a gondviselés Istennek mindenütt jelenlevő és mindenható ereje, aki átformálja a mindennapjainkat, aki átformálja a rosszakat áldásokká. Ezért ne szakadjatok el az Istentől a nehézségeitek között. Erősödjetek meg ő benne, és erősödjetek meg Krisztus megváltó szeretetében. Amen. Isten igére válaszul a 256. dicséretünk 5. versét énekeljük. 256. dicséret 5. verse így kezdődik. Azért téged, Uram, én felmagasztallak. Istenünk, nem egyszer megtörtént már mindnyájunkkal, hogy az életünk nehezebb időszakaiban egy-egy váratlanul előállott emberi számítás szerint nehezen megoldható helyzetben hozzád fohászkodtunk és megígértük, kitartóbban és álhatatosabban keresünk téged. És mégsem így történt. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ezeket a nem teljesített fogadalmainkat. Urunk Istenünk, áldunk azért, mert a te gondviselő szereteted ott van az életünkben. Hogy a te erőd mindenütt jelen van ebben a világban. Istenünk, tudjuk, sokan vannak, akiket a nehézségek edzettek meg. Másokat pedig éppen elbizonytalanodtak, elbizonytalanítottak. És igaz ez a mi hitünkre is. Van, amikor megrendített a kihívás, van, amikor közelebb kerültünk általa hozzád. Áldunk téged, Urunk, mert neked akkora hatalmad van, hogy az életünk nehézségeivel, a vétkeinkkel is nincs nehezebb dolgod, mint azokkal az időkkel, amikor jól megy a sorunk. Add, Urunk, hogy gazdagságunkban és jólétünkben ne legyünk elbizakodottak. Sokkal inkább hálások, megajándékozottságunkért, külső körülményeink rendezettségéért, szükségeinkben, félelmeink és aggodalmaskodásaink között ne tántorodjunk meg, és ne kételkedjünk a te szeretetedben és erődben, hanem tanuljunk meg rád hagyatkozni, és tenni, amit emberileg tehetünk. Urunk Istenünk, imádkozunk azért, hogy semmi ne szakíthasson el minket tőled, hogy eljussunk és megerősödjünk Krisztus megváltó szeretetében. Így bízzuk rád, Urunk, az életünket, a szeretteinket, mindazt a feladatot, amit a magunk helyén gondviselőként töltünk be. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért. Eléd hozzuk a gyászolókat. Láttasd velük halált legyőző, életet adó hatalmadat. Imádkozunk hozzád, Istenünk, az utakat keresőkért. Könyörgünk hozzád a mi gyülekezetünkért, annak minden ügyes-bajos dolgáért. Imádkozunk intézményeinkért, azok életéért, az ott szolgálókért, újítsd őket lélekben és hitben, neked való engedelmességben. Imádkozunk, Urunk, a katonatelepi közösségért, annak növekedéséért lélekben, kegyelmedből. Imádkozunk gyülekezetünk minden egyes kisebb és nagyobb közösségért, hogy legyen a mi bizonyságtételünk igaz, rádmutató, másokat hozzád vezető bizonyságtétel. Könyörgünk hozzád, Urunk, szeretteinkért, közel s távol. Könyörgünk egész egyházunk szolgálatáért, és rád bízzuk nemzetünket, földrészünket, és az egész világot. Te kimérted mindennek a határát. Tarts féken kegyelmedből a gonosz és pusztító erőket. És add, hogy minél többeknek felragyoghasson a Krisztus. És kérünk, Urunk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a te neved, Urunk, mert imádságot meghallgató Isten vagy. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Mert sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 5 órakor lesz istentisztelet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem. Itt katonatelepen holnap hétfőn délután 5 órakor tartjuk a kézi munkakör következő összejövetelét. Szeretettel várjuk erre a már régen itt összegyülekezőket, szolgálókat és az újabban jelentkezőket is. Kedden délután szokott rendünk szerint ugyancsak együtt lehetünk bibliaórai közösségben, a gyülekezeti teremben. Szerdán 5 órakor presbiteri gyűlés lesz az internátus dísztermében. Hordozzuk imádságban a presbitérium munkáját, szolgálatát. Jövő vasárnap, Böjt 4. vasárnapján szokott rendünk szerint 3:40-kor tartunk istentiszteletet itt a katonatelepi templomban. Felhívom a testvérek figyelmét arra, hogy jövő héten szombatról vasárnapra véradóra óra átállítás lesz. 1 órával előre kell állítanunk majd az órákat, erre figyeljünk arra különösképpen, amikor az istentiszteletre készülünk. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Gyarmati Lajosné Fazekas Ilona 95 esztendős korában elhunyt szeretőket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Vég Sándor 79 esztendőt élt. Temetése hétfőn délután 2 órakor lesz a köztemetőben. Fekecs József 49 esztendős korában hunyt el. Temetése pénteken délután 3 órakor a köztemetőben lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 108 ezer forint, Isten dicsőségére 1000, szeretett hétre 5000, úrvacsorai jegyekre 2000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. További fontos hirdetéseket szeretnék kiemelni. Következő héten, március 21-én, Hitvallás a nehéz időkben címmel nagytiszteletű Szabó Gábor, Gábor bácsi tart előadást Gárdonyi Zoltán életéről és munkásságáról. Március 21-én, kedden, délután 00:30-kor az új kollégium dísztermében. Azért ez a furcsa időpont, mert ez egy továbbképzés része, és ezért van déli időpontban, de aki ráér és teheti, jöjjön el és hallgassa meg ezt az előadást. Jövő héten vasárnap, március 26-án a debreceni kollégium kántusa és más művészek szolgálnak Kecskeméten a templomban. Erre várjuk szeretettel a testvéreket. Április 9-én, már most hirdetjük, mert fontos hirdetés, április 9-én virág vasárnapon kezdődik a nagy hét, és ebben az esztendőben azt a célt tűztük ki lelkipásztori közösségben, hogy jól lehet, nagyon sokfelé vannak istentiszteletek a városban, Petőfi várostól Katonatelepig, Kadafalvától Széchenyi városig, de az a célunk, hogy minden évben egyszer egy istentiszteleten vegyen részt az egész gyülekezet közössége. Így április 9-én, virágvasárnapon mindenkit szeretettel várunk 9 órára a kecskeméti református templomba istentiszteletre. Ez azt is jelenti, hogy ezen a napon, tehát virágvasárnapon, itt katonatelepen sem és más istentiszteleti helyeken sem tartunk istentiszteletet. Kérjük, hogy a testvérek így szervezzék, így szervezzük az életünket. Hirdetek még további katonatelepi fontos eseményeket. Március 25-én szombaton, ez a következő hét, délután 3 órától a gyermekeket várjuk a gyülekezeti terembe, egy társasjáték délutánra. Készülünk mi is játékokkal, de akinek van kedvenc játéka, nyugodtan hozza el. Tehát szombaton délután 3 órától 5-ig tervezzük ezt az együttlétet. Március 31-e, a következő hét péntek, este 6 órakor a női kör következő összejövetelét tartjuk. Mához 2 hétre vasárnap, délután 4 órakor böjti zenés áhítatot tartunk itt a katonatelepi templomban a Novum zenekar szolgálatával. Többször szolgáltak már itt közöttünk, készüljünk erre, mához 2 hétre vasárnap délután. És az utolsó, ugyancsak távol lévő időpont, április 8-a, szombat, reggel 8 órától a templom és környékének tavaszi nagy takarítását tartjuk, erre is várjuk szeretettel a testvéreket. Tudom, hogy sok időpont volt ez, de még ugyan nem kerültek ki, de a templom előtti hirdetőre ki fognak kerülni ezek az alkalmak, illetve akik az e-mailes levelező listán rajta vannak, ők meg fogják kapni ezt e-mailben is, és egyszer mint kérem azt, hogy aki ezen a listán nem szerepel, utóbbi fél évben nem kapott e-mailt innen az egyházközségtől, a gyülekezettől, ezt jelezze a kijáratnál, és felírjuk az e-mail címét, hogy felvehessük erre a listára. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, a 256. dicséretünk 6., 7. és 8. verseit. 256. dicséret 6., 7. és 8. versét énekeljük, majd utána közösen mondjuk a záró imádságot. Kész már az én szívem néked énekelni. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.